testvérek, most először mondok néhány mondatot, és majd utána olvasok hosszabb részt a Bibliából. Az Ószövetségi részt olvasom majd néhány bevezető mondat után. Ézsaiás könyvét olvassuk a bibliolvasó vezérfonal szerint, és aki már egy kicsit ismerős a Biblia tudományban, az tudja, hogy Ézsaiás könyvét legalább két részre szokták osztani. Az első Ézsaiás, aztán a második Ézsaiás, görögül Deutero Ézsaiás. Az első 39 fejezet minden irodalom történeti kutatás szerint egy szerzőnek a műve, igazából az a történeti Ézsaiás. Utána a 40. fejezettől kezdődik egy hosszabb rész, a könyv végéig mondjuk, mert még ezen is vitáznak, de maradjunk ebben. A 40. fejezettől a könyv végéig az a bizonyos Deutero Ézsaiás. Ez egy új műfaj, lényegesen különbözik az első 39 fejezettől, és minden bizonnyal, sok bizonyíték bizonyítja, minden bizonnyal a babiloni fogságban született a Deutero Ézsaiás, tehát a 40-től a későbbi fejezeteknek a sora. Tehát a babiloni fogságban született, mondjuk így nagyjából ezelőtt 2500 évvel. És az Ószövetségnek igazából a legcsodálatosabb könyve. Jézus korában a leginkább Ézsaiást olvasták, a holtengeri tekercsek előkerültek, és kiderült azokból is, hogy annak az Esszénus szektának is Ézsaiás könyve volt a kedvenc irodalma, és Jézus maga is többször idézett ebből a könyvből, Ézsaiásnak a könyvéből. Tehát az Új Szövetség nagyon szereti, hogy úgy mondjam, ezt a könyvet. Azt lehetne mondani, hogy a legerőteljesebb hív az Ószövetség és az Új Szövetség között ez az Ézsaiás könyve, és azon belül az, amiről most szól majd röviden, és fel is olvasom a vonatkozó részeket, pontosan 100 esztendővel ezelőtt élt Németországban, Tübingenben egy professzor, úgy hívták Bernard Duhm, U-H-D-U-H-M, Bernard Duhm, a Tübingeni Egyetemnek volt a professzora, pontosan 100 évvel ezelőtt, tehát 1892-ben adott ki egy ószövetségi írásmagyarázatot, és abban mondta először azt, hogy ebből a Deutero Ézsaiásból kiemelkedik négy ének, négy versköltemény, Héber mérték szerint természetesen, kiemelkedik négy ének, és ő azt úgy nevezte, hogy az Ebed Jahve énekek, Ebed az a szolga, Ebed Jahve az a Jahve szolgája, kiemelkedik négy ének, amelyik a stílusában mondani valójában még a környezetétől is különbözik. Tehát a Deutero Ézsaiáson belül van négy ilyen gyöngyszem, azt lehet mondani, csodálatos gyöngyszem, majd ezt szeretném felolvasni a következőkben. Négy ének Jahve szolgájáról, legismerősebb a Ézsaiás 53, a Jahve szenvedő szolgájáról, az a negyedik ének már, de előtte van másik három ének is, és ez a bizonyos Duhm professzor 100 esztendővel ezelőtt dolgoztak egy kiváló hebraisztikus tudós volt, hebraista tudós volt ez a Duhm. Ő a nyelvészeti megfigyeléseiből vonta ki azt, meg hát tartalmilag is, hogy ez a négy ének valami nem idegen test, hanem valami ékesség, még külön gazdagság a Deutero Ézsaiásban. És azóta aztán folyik a vita. 100 esztendő óta folyik a vita, hogy tulajdonképpen milyen a négy ének, és a mai napig se született végérvényes, hát ha születhetik egyáltalán teológiában végérvényes megállapítás, de a lényeg az, hogy az ószövetségi tudósok a mai napig is vitáznak, hogy tulajdonképpen egy alapkérdés az, hogy egy szeméről van szó ezekben az énekekben, vagy ez egy kollektív ének, egy valóságról, Izraelről. Mint ahogy a próféta sokszor azt mondja, hogy te férgecske Jákob, akkor nem a Jákobra gondol, hanem az izraelitákra, csak ez egy gyűjtő név, hogy Jákob. Hát itt is kérdés az, amikor az Ebed Jákvéről szól, hogy vajon az egy személye, vagy egy kollektívum, tehát az egész Izrael, és aztán gyűjtik az adatokat erre is, meg arra is, nem dőlt el a vita, de nagyjából azért valószínűleg ott fog megnyugodni ez a vita, hogy valóban egy személyről szólnak ezek az énekek, de az egy személy jelképes személy is, egy testületet is képvisel, tehát túlutal az ének azon az egy személyen, jó lehet az az egy személy, az, akit megszólít, vagy aki megszólal maga is ezekben az énekekben. Egy kicsit mondom, hosszabb rész ez, de többet ér az én magyarázatomnál, hogyha most egy kicsit élményszerűen átérjük ezt a négy éneket. Tehát arra gondoltam, hogy felolvasom mind a négyet, és higgyék el a testvérek, hogy nem lustaságból predikáció helyett most egyszer olvasom a Bibliát, hanem abból a meggyőződés, hogy többet ér az, hogyha itt most egy élményszerű együttesben átéljük ennek a négy Eber Jakve éneknek a szövegét. Figyeljünk rá, amennyire csak lehet első hallásra, és mindjárt ki fog tűnni egymás. Nem is mondok előre semmit, hogy mi a sajátos, mi a többlet, mi a kiemelkedő gazdagság ezekben az énekekben. Az első ilyen Eber Jakve ének, Ézsaiás a mai résznek az első néhány verse, tehát a 42. fejezetből az első négy vers. Ez annyit azért mégiscsak mondok előre, hogy ez szinte a trónra ültetése, mint ahogy a római császár, vagy a perzsa uralkodó valamelyik tartományba kinevezett egy királyt, hal királyt, aki neki megbizottja volt, és a népnek bemutatja, hogy ez a ti uralkodótok. Hát itt ez az első ének igazából bemutatja az Eved Jakve, a Jakve szolgáját. Ez az én szolgám, akit támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg. Törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Kifejezés, hogy a szigetek várnak, ez már túlutal Izraelre. A szigetek azt jelenti, hogy az a többi vidék, ami a nagy óceánban van. Tehát ez az első ének. A második, a 49. fejezetnek az első 6 verse. Az Ézsaiás 49, az első 6 vers. Hallgassatok rám, ti szigetek! Figyeljetek, távoli nemzetek! Már anyám méhében elhívott engem az Úr. Születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem. Éles karddá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyíllá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy, Izrael. Rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet, de az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzátérítsem, Izraelt hozzágyűjtsem, ilyen nagyra becsült engem az Úr, Istenemnél van az erő. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Itt látszik, hogy végképp túllép Izrael határán, amikor azt mondja, hogy a pogányok világosságával rendeltelek. Tehát ez a piros Eber Jakve küldetése bizonyosan nem szorítkozik Izrael népére. Ez tehát a második ének. A harmadik ének a 50. fejezetnek a néhány verse. A 50. fejezetnek a 4. kezdődően a 9. terjedő versei. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől, de az én Uram az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyen. Közel van, aki igazságot ad nekem, ki mer perbe szállni velem. Álljunk elő együtt, ki az én vádlom, lépjen ide, ime az én Uram az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani. Mindnyájan szétmállanak, mint a ruha, moly rágja meg őket. És a 4. az a hatalmas ének, amelyik már az 52. fejezetben kezdődik. Tehát Ezsás 52. 13. versénél kezdődik, és aztán az egész 53. fejezet. Eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem méltó volt alapja. De bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik. Olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az ő hatalma? Mint vesszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna. Nem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előre, megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki, mint a bárány a vágóhídra viszik. Vagy mint a lyuk, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurtolták el, te kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetést. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvá tételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba. Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Ez tehát a négy Eber Jahve ének, és próbáljuk visszagondolni magunkat most 2500 évvel ezelőttre is Babilonba, a csüggett, reménytelen zsidó nép maradjának a táborába. Ott volt valaki, sokan voltak bizonyára, de volt egy kiemelkedő valaki közöttük, egy karizmatikus, egy Istentől megáldott valaki, aki azon töprengett, hogy mi lesz ezután, mi történik Izraellel, Babilonban tényleg végképp megsemmisül, mi van az ígéretekkel, amiket Isten ígér a megváltásról, milyen lesz a megváltás, és ki lesz a megváltó. Ezen töprengett minden igaz, kegyes zsidó ember, és világos, hogy a vágy álmokat szült, és álmokat álmodtak, hogy ki lesz a szabadító, a messiás, és egy ilyen álom is született, egy ilyen különös álom, amin érződik, hogy ez Istentől van, mert ebben nem az emberi vágy álom szólal meg, mert a zsidó népnek az emberi vágy álma nyilván az volt, hogy vissza Jeruzsálembe fölépíteni a templomot, egy csodálatos királyt kapjunk Istentől, akinek az uralma alatt meghajol mindenki, a népek hozzák a kincseiket Jeruzsálemnek, hogy megvan ez a proféták különböző proféciáiban is, és nyilván még inkább a le nem írt vágy álmokban. Tehát ha belegondoljuk magunkat, hogy Babilonban a végső pusztulásnak a határán miről álmodozott a zsidó nép, akkor lényeges különbség van, hogy miről álmodozott, és hogy a próféta, ez a titokzatos valaki, körül semmit nem tudunk, ki volt, mikor, hogyan születtek ezek az énekek, hogy ő is álmot látott, de ez Istentől való álom, látomás volt. Ő is látott valakit, aki szabadító, de ez az ő álma egészen más volt, mint a zsidó népnek az elvárása és a reménysége, ha egyáltalán még tudott reménykedni ez a fogságban sínylődő zsidó nép. Csak néhány jellegzetességet most már összefoglalom mégis, hát itt hallottuk az énekeket, meg éppen visszautalok egy-két olyan új vonásra, ami valóban isteni kinyilatkoztatás volt abban a korban, annak a meggyötört népnek a szellemi eszmélődésében. Az egyik az, amit már mondottam is, és kitűnt világosan ebből, azt mondja, hogy kevés nekem az, hogy te csak a Jákob házának légy profétája, légy tanítója, légy megváltója, a népek világosságává teszlek. Tehát ez a valaki, akiről látomást kapott ez az anonim, ez a néptelen proféta, ez a népeknek hoz valami isteni világosságot. Tehát túllép a zsidó nép körén, nem úgy van, hogy mi vagyunk a választott nép, és aki az Isten világosságát keresi, az jöjjön ide, mint ahogy még Jézus korában is az ős egyiptomi kincstárnok ment Jeruzsálembe, és hallgatta a Tórát, és vitte haza a szent íratokat magához. Tehát nem ez lesz a megváltás, hanem egy olyan valakit az Isten, aki a népeknek a világossága lesz. Jöjj népek, megváltója. És valóban ez csodálatosan beteljesedett Jézusban, aki egy népen, azon a népen belül született, de messze túl ragyog, túl fényli az igazsága a zsidó népnek a belső vallásos törvényein és rendszerén. Aztán a másik, ami szinte elevenen tapintható, vagy érezhetően ütközik a zsidó elvárásokkal, az, hogy ez a valaki, ez a szenvedésével lesz igazán nagy. Az összes álmodozások győzelemről beszéltek, dicsőségről beszéltek, Dávid királyi székének a felállításáról, a népek hódolatáról. Így pedig arról van szó, hogy ütöttek, vertek, leköptek, és én tűrtem, nem pereseltem vissza, mint bárány vittek, a bárányt úgy vittek a vágóhídra. És aztán mindjárt az elején, amikor bemutatja őt, mondja, hogy nem lármál, nem kiáltod, a megrepett nádat nem töri el, kislákoló mécses nem oltja ki. Tehát valami irgalmas gyöngétség, szeretet van, az a fény, ami ő benne kigyullad, az a fény nem égető fény, nem vakító fény, hanem gyógyító világosság. Tehát ez a másik, hogy nem a dicsőség által dicsőíti meg az Istent, hanem szenvedés által. És hogy ez mekkora botrány volt, azt éppen a Péter jelenetben ellenőrizhetjük, amikor Jézus kezd beszélni az ő messiási küldetéséről, a nagy vallomás után, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Akkor Jézus elkezd arról beszélni, hogy igen, igen, de vigyázz, a szenvedések útján leszek, akkor azonnal kirobban valósággal Péterből a tiltakozás, hogy mentsen Isten, ez nem lehet. És tudjuk, hogy milyen élesen reagál Jézus erre, távolsátán. Nem kicsi feszültség volt ott abban a jelenetben, és ez az egész Ebed Jakve problémában benne van. Nagyon érdekes, hogy amint mondottam, Jézus korában szerették ezt a ezsajási kötetet, vagy tekercset, és ezt az Ebed Jakve ügyet is ismerték. És nagyon érdekes, hogy a hivatalos egyház, hogy úgy mondjam, visszautasította ezt, a kis kegyes körök szerették az Ebed Jakve teológiát. Ezt történetek kimutatták, maguk az esztélyusok is, tudjuk, egy kis társaság volt, nagyon nagy örökséget hagytak ránk, amikor ott a holtengeri barlangokban összegyűjtötték a szent irodalmat, hallatlan szolgálatot tettek nekünk, de alapjában véve 100-200 néhány száz ember volt, akik megutálták az egész jeruzsálemi életet, benne a templomi életet is, és kivonultak, és külön éltek. Nekik kedves volt ez. A főpapoknak, az írástudóknak nem volt kedves az Ebed Jakve teológia. Nagyon érthető ez egész. Úgyhogy a hivatalos udvari teológiában nem szerepelt az Ebed Jakve Jeruzsálemben, hanem a igazán kegyes kiskörökben, a Simeonok, az Annák körében, akik várták az Izrael megváltását, az ő körükben kedves volt ez, és ők rezonáltak, úgy mondjam, ők rezonáltak erre a régi proféciára, hogy igen, aki jön, az nem lesz se nem király, se nem főpap, még proféta sem, a szónak a nyilvánvaló értelmében a proféták sokszor lármáztak és kiáltottak. Ez a proféta olyan proféta lesz, aki nem fog lármázni, nem fog kiáltani, nem lesz főpap, nem lesz király, mert ilyenek kategóriákban várták a zsidók akkor a messiást, hanem csöndesen szenved a népén. Tehát itt is látszik, hogy ez kijelentés volt, valóban isteni kinyilatkoztatás, hogy nem az álmodozások fognak valóra válni, hanem az a látomás, amit ez a titokzatos költő, próféta látott. És de még visszatérve az esszénusokra, nagyon érdekes, hogy ők tehát rezonáltak, visszhangoztak erre, de ők érdekes módon tudni vélték, hogy ki ez a szenvedő szolga. Őnekik volt egy titokzatos alapjuk, akit az igazság tanító mesterének neveztek, két nagybetűvel írjuk, hogy igazság mestere, igazság tanító mestere. Ez egy valaki, szintén egy titokzatos valaki, azt mondták, na ez az. Akkor tudták pontosan, hogy ki ez a titokzatos valaki. Tehát az esszénusok azt mondták, hogy ez az ige, ez beteljesült az igazság tanítójának a sorsában, akit valószínűleg megkínoztak, vagy esetleg megöltek az eretnek tanításaiért, a nem udvari teológiájáért. Tehát ez a második dolog, amit mondottam, hogy nem a dicsőség, hanem a szenvedés. És a harmadik gondolat, hogy még a szenvedésen belül is a helyettes szenvedés. Ez egy csodálatos látomás az Ószövetség világában, hogy nem a maga bűnés. Jó, mi azt hittük, mondja a több helyen is, azt hittük, hogy Isten csapása van rajta, holott a népe bűnéért szenvedett. Tehát ez a harmadik gondolat, hogy a világ megváltása úgy történik, hogy az ártatlanok szenvednek a bűnösökért, de nem azért, mert ki vannak szolgáltatva nekik, ilyenek is vannak, ez nem váltja meg a világot. Sok diktatúrában sok vér folyt, az elmúlt évtizedekben is nem ez váltja meg a világot, hogy mennyi vér folyt, hanem ő önként adta oda az életét. Hallottuk is ezt a szót, hogy az egyik énekben, hogy önként. Tehát a világot a helyettes, az önként vállalt szenvedés váltja meg. És itt volt valaki, aki az egész világért adta oda önként az életét. Ez lehet a harmadik gondolat, ami csodálatos módon felragyogott ezelőtt 2500 évvel. Még azt is hozzá lehetne, még sok egyebet is persze ki lehetne olvasni ezekből, amiket itt hallottunk, csak talán még ezt az egy gondolatot, hogy mindezt nem a saját erejéből cselekszik, hanem isteni hatalommal, és ezt mindjárt az első, az úgynevezett bemutató énekben hallottuk. Ez az én szolgám, hát gondoljuk el, most ez így képzett meg akkor, hogy van akár a Római Birodalomnak a császár, és akkor azt mondja, hogy Poncius Pilátus, ez az én helytartom, vagy a Perzsa király, ez az én helytartom. Tehát amikor Isten bemutatja, ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm, emlékszünk rá, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg. Tehát a titka nem az ő saját kegyessége, az ő kiemelkedő kegyessége, hanem az, hogy a lélek teljességét adtam neki, mondja Isten, azzal ajándékoztam meg. Tehát a megváltás egy valakin lett valósággá, egy valakin, aki egészen másként volt nagy, mint a világ nagyjai, éppen ellenkezően, mint amazok, mert amazok letaposnak, ő pedig fölemelt és gyújtott, de az ő titka végségről az, hogy az én lelkemet adtam neki. Ez a Ószövetségi látomás, mondom még egyszer, az a híd, ami az Ószövetségből igazán átvedett az Ószövetségbe. És hogyha megértenénk azt, ami ebben az üzenet akkor abba hagynánk azt, hogy Jézus azért nem volt mégsem olyan kicsi, Jézus azért sokkal nagyobb, meg még annál is nagyobb, meg annál is dicsőségesebb volt. Ez a tendencia, ami hamarosan aztán lábra kapott a keresztényeknél, ezt abba hagynánk, és engednénk ezt a misztériumot érvényesülni, hogy erőtlenség által mutatkozott meg az Isten ereje. A kereszt halálban mutatkozott meg a megváltó szeretet. Engedni kellene, hogy Jézus legyen szegény, és kicsi, és elhagyatott, és leköpött, és meggyalázott valaki. Nem kell azon, de aztán csuda dicsőséget kapott meg, pláne, ha majd visszajön másodszor, akkor lesz aztán csuda világ, akkor aztán fehér lovon jön, akkor aztán jön a bosszú, jön a vér. Nem tudom, érzékelik-e, én szomorúan érzik-e, hogy ilyen lélektani folyamat játszódik itt, lehetetlen, hogy a megváltás ilyen kicsi legyen, ilyen véres, ilyen semmi, ilyen szegényes legyen. Kell az, hogy hát azért jó, ezt csinálta először, de amikor visszajön, akkor aztán megmutatja, hogy is az a hatalomban. Hát itt dől el aztán az, hogy mennyit értünk meg ebből az ószövetségi proféciából. Akarjuk-e ellensúlyozni mi is, mint ahogy a kereszténység akarta, akarja, valószínűleg mindvégig akarni fogja, hogy igen, ezt a szegény megváltót azért az Isten majd visszaküld, és akkor jön aztán a kegyetlen, vagy nem kegyetlen, de irgalmatlan ítélet. Ez az ószövetségi látomás arról beszél, hogy a világot a szeretet váltja meg, nem az erőszak, nem az angyalok dicsőségek, nem az Isten perzselő szentsége, ami megégeti a bűnösöket. A világot a szeretet váltja meg, és a szeretet egy valakiben jelenik meg, aki kicsi lesz, szegény lesz, félreismert lesz, leköpött, meggyalázott valaki lesz, de ő benne mutatkozik meg, hogy milyen az igazi szeretet. Hogy nem lehet olyan bűnös valaki, hogy alája ne nyúljon ez a fölemelő szeretet. Ez ennek az ószövetségi látomásnak az evangéliuma, és nagy kár, hogyha ezt elhomályosítjuk, vagy felemássá teszünk. Nekem ez a személyes valomásom, ez a világ megváltója, akiről ezek az egyedi akve éneket énekelnek. Hagyjuk meg a fejünket, csöndesek minket.